Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat Zsoltár énekléssel. A 130. Zsoltár első versét énekeljük. Így kezdődik a Zsoltár vers: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a Lukács írása szerinti evangélium 22. fejezetének elsőtől 6. terjedő verseiben eképpen. Közeledett a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának hívtak. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg őt, mert féltek a néptől. Bement pedig a sátán Júdásba, akit Iskariótesnek hívnak, és a 12-höz tartozott, és elment, megbeszélte a főpapokkal és a templom őrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükbe. Azok örültek, és megegyeztek, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig megígérte, hogy keres egy jó alkalmat, amikor a tömeg tudta nélkül a kezükre juttatja. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, mindenható atyánk, hogy ez ideig megőriztél bennünket magad és egymás számára, és most itt lehetünk. Megtartó kegyelmedre hagyjuk azokat, akiket adtál nekünk, és magunkat is a továbbiakra nézve. Szeretnénk veled való kapcsolatunkat újra gondolni, mert érezzük, hogy erre naponként szükségünk van. Szüntelen változásban vagyunk. Nem ugyanazok vagyunk, akik tegnap voltunk, és a körülöttünk lévő világ sem ugyanaz. Nélkülözhetetlen szükségünk van az állandóságra, melyre az életünket építhetjük. Köszönjük, hogy ezt egyedül te benned találhatjuk meg, és te megengeded, hívsz is bennünket erre. Ezt a hívást értettük meg, amikor minden mást félretettünk ma délelőtt azért, hogy elbeszélgess velünk az ige hirdetésen keresztül. Engedd éreznünk, hogy többről van szó, mint emberi beszédről. Vezesd a gondolatainkat, hogy megtaláljuk szent lelked vezetésével igéd nekünk szóló üzenetét. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. A Lukács írása szerinti evangélium 22. fejezetének 3. versében, ahol Isten igéje így szól. Bement pedig a sátán Júdásba, akit Iskariótesnek hívnak, és a 12-höz tartozott. Kedves testvéreim, a mai délelőtti istentiszteletünkön Jézus egyik tanítványa, Júdás van a figyelmünk középpontjában. Az egyik legismertebb bibliai személy ő, aki nem az erényei miatt lett közismert. Ő az az ember, akinek a véleménye és az értékrendje aszerint módosult, hogy hangadó emberek és közösségek Jézusról alkotott véleménye és hozzáfűződő viszonyulása időközben milyen változásokon ment át. Életem során magam is voltam már tanúja annak, hogy miképpen változik meg néha egyik pillanatról a másikra emberek véleménye valakiről akkor, hogyha hangadó percemberek, esetleg a hatalom véleménye igaztalanul az illető ellen fordul. Júdás egy ideig azt látta Jézusban, aki az ő számításaiba és az ő terveibe szépen beleillik. Nyerni akart abból, hogy a tömegek által Mesiásnak felismert mestere Jézus mellett neki is csak jut majd valami elismerés és pozíció. Azt gondolta, hogy Jézus politikai Mesiás lesz, aki a világi hatalommal szembe fog szállni, és érvényesíti a kicsi Izrael csorbult igazságérzetét, és megszabadítja ezt a maroknyi kis népet a római birodalomnak a fogságából. Remélte, hogy Jézus mellett majd hátszelet kap, és a hatalomból, ami Jézusnak van, neki is jut valami. Amikor ez a kép Júdásban összetört, úgy gondolta, hogy ha Jézus mellett nem érheti el azt, amit szeretne, akkor legalább Jézusból nyerjen valamit. Ha nem Jézus mellett, akkor Jézusból valamit nyerni. Ha többet nem, akkor legalább 30 ezüst pénzt, egy rabszolgának az árát. Nos, nem Júdás az egyetlen, akinek összezavarodott az élete amiatt, mert Jézus nem akként adta magát, ahogyan azt ő elgondolta. Emberek, akik más vártak a jövendőtől, mint ami jutott nekik. Ez lehet egészen mai kép is. Egészen közöttünk, néha talán akár bennünket is érintő tétel. Boldog, kiteljesedett életet akart az ember magának, aztán kudarcok és megpróbáltatások következtek. Emberek, akik munkájuk után elismerést és előmenetelt vártak, aztán mégis hátratételt és mellőzést kellett szenvedniük. Egészséget reméltek, de betegség szakadt rájuk, vagy valakire, aki fontos nekik. Szép, kiegyensúlyozott időskort, aztán jöttek a bajok, betegség, a pénzünk elértéktelenedése. Aztán átélték sokan azt, hogy amit addig együtt tudtak megvalósítani, hitvestárs a hitvestárssal, azt egy idő után már egyedül kell megvalósítani. A hit rugalmassága kell ahhoz, hogy megértsük, Jézus időnként az életünkben más utakat jár, nem azokat, amelyeket mi építettünk, és amiket mi előírtunk neki. Jézusnak minden esetre Júdás az a tanítványa, az egész új szövetség legismertebb alakja, aki személyiségét tekintve is a legbonyolultabbak közé tartozik. A világirodalomban, a képzőművészetben sokak ihletője lett. Árulásának a megítélése is igen-igen széles palettán mozog. Hallottam már olyan véleményt is, hogy Júdás árulása nélkül nem lett volna megváltás. Ezért elismerést, kiemelt helyet kellene adni neki keresztény gondolkodásunkban. Ha Júdás nem teszi azt, amit tett, akkor hol lenne a mi számunkra a megváltás elkészítve? Nos, kedves testvéreim, a megváltás el lett volna készítve egészen biztosan ő nélküle is, mert ezt Isten eldöntötte. A kérdés az, hogy Isten az engedelmességemet, az odaszánásomat tudja-e használni, vagy az engedetlenségemet, a tagadásomat és az árulásomat. Boldog ember az, akinek Isten az erényeit tudja beépíteni a maga rendjébe. De íme itt a példa, hogy Istennek van hatalma arra, hogy még ellenségeinek a lépteit is tudja használni azért, hogy az ő üdvösséges akarata megvalósuljon. Júdásnak az engedetlenségét használta, olyan, mint az óraszerkezetben a visszafelé forgó kerék. Az is csak azért van, hogy az óramutató előre mozduljon. Olyan jó lenne a hitünket úgy élni, hogy Isten órájában, vele együtt gondolkodva, az ő akaratába belesímulva tudnánk a dolgainkat előre lendíteni. Ismerjük meg most ennek az embernek a lelki arcát. Mindenek előtt feltűnik az, hogy Júdás úgy lett Krisztus követő, hogy nem tért meg. Hiányzott az életéből a megtérés. Júdásnak hamis értékrenden épült föl az élete, ezért a cselekedeteiben is hamis értékek mentén haladt. Mert belülről indul ki minden, szeretett testvéreim. A szívben dől el minden. Nem a körülményeinken áll vagy bukik minden. Sokkal inkább azon, hogy ami velünk történik, az hogyan hat ránk, és mit vált ki belőlünk. Ámos próféta könyvében van egy figyelemre méltó tanítás. A 9. fejezet egyik versében így szól a próféta. Isten üzenetét mondja tovább. Nem olyanok vagytok ti én előttem, ó Izrael fiai, mint a kusiták fiai. Azt mondja az Úr. Nem én hoztam-e ki Izraelt Egyiptom földjéből, és a filiszteusokat Kaftorból, és a Szíria belieket Kírből? Ki hozta az övéit Egyiptom földjéről? Ismerjük azt a csodás történetet, hogy Isten milyen különleges módon szabadította ki népét a Vörös-tenger mellett egy teljesen reménytelen, képtelen helyzetből. Egy teljesen képtelen helyzetben, amikor egyfelől a tenger állta el az útjukat, hogy tovább menekülhettek volna. Másfelől pedig messziről már látni lehetett, hogy a fáraó hadserege közelít hozzájuk. Nincs harmadik lehetőség. Nincs újabb út, és nincs megoldás. Szoktuk mondani. Ám Istennél volt. Megnyitotta előttük a Vörös-tengert. Ez a csodás esemény az eltelt évezredek alatt folyamatosan a zsidók hit gyakorlatában mélyen begyökerezett. Egészen a mai napig, amikor évről évre a Páska ünnepen erre a csodás szabadításra emlékeznek. De Ámos az idézett igeversben azt is mondja, hogy Isten nem csak a hébereket hozta ki Egyiptomból, hanem a filiszteusokat is kihozta Kaftorból, azaz Kréta szigetéről, és a szíreket is Kírből, azaz valahonnan Mezopotámiából, talán valahonnan Élám térségéből. A héberekből, az Isten népéből ez az exodus élmény mély hódolatot váltott ki az élő Isten iránt, amelynek ma is van hatása, amikor megünneplik a Páskát. Na de arról nem tudunk semmit, hogy a filiszteusokból és a Szíria beliekből váltott-e ki valamit Isten csodás beavatkozása. Sőt, egyenesen azt sem tudjuk, hogy mi volt az a szabadítás pontosan. Az emlékezet nem őrizte meg Isten csodálatos kezemunkáját ennek a két népnek az életében. A Jézussal való kapcsolata Júdásból nem váltott ki hódolatot és semmi jót. Hamis értékrenden épült fel az élete, ezért a cselekedeteiben is hamis életértékek mentén haladt. Szerette a pénzt, és ennek érdekében lopott is. Már akkor is, amikor Jézus tanítványa lett. Urunk pontosan ismerte Júdásnak ezt a terhét, ezt a megkötözöttségét. Mégsem bélyegezte meg, hogy lám, milyen pénzsóvár, hogy ebből meg kellene már térni. Ehelyett gyógyítani akarta, nem kívülről rá erőltetve, hanem belül, Júdás lelke legmélyén munkálkodni kezdett Jézus, gyógyítani akarta ebből a betegségéből. Jézus látta, hogy ennek az embernek kínzó életszomja van, mert minden lopás mögött kínzó életszomj lappang. Az a gondolat uralkodik el az emberen, hogy így, ahogy van, az életem nem teljes. Akkor lenne az, hogyha megszerezném azt, aminek most híjával vagyok. De mert máshogy nem tudom megszerezni, ezért elveszem attól a másiktól, akinek megvan az, amiben én szűkölködöm. Jézus ismerte, látta Júdásnak ezt a gyötrő életszomját. Úgy akarta gyógyítani, hogy esélyt adott neki arra, hogy a vele való közösség Júdás életértékeit majd csak-csak átrendezi, és ezáltal megoltódik ez a kínzó életszomj. Azt láttuk először tehát, hogy Júdás úgy lett Krisztus követő, hogy nem tért meg. Most másodszor azt is láthatjuk, hogy nem használta az utolsó esélyt sem, amit Jézus adott neki. Jézus több esélyt is adott Júdásnak. Csak azoknak a történeteknek az alapján mondhatjuk, amelyek bent vannak a Szentírásban. Hármat emeljünk ki. Az első az volt, hogy Jézus Júdásra bízta a tanítványok pénzét. Az első ez volt tehát. Gondoljátok, hogy ezt a tanítványát nem ismerte? Félre ismerte volna? Nagyon is ismerte. Éppen ezért bízta rá a tanítványok pénzét. Ki akarta gyógyítani Júdást ebből a betegségéből? Rábízta ezért a tanítványok perselyét, de János evangélista megjegyzi az evangéliumában egy helyen, hogy lopott belőle. Bizalommal gyógyítgatta Júdást. Hát ez a jézusi pedagógia. Ott akarta bizalmával erősíteni, ahol ez a tanítvány a leggyengébb volt. Vessen a pénz, minden vessen, csak ez az ember találja meg az igazi értéket az életben. Csodálatos dolog, amikor ott bízunk meg valakiben, ahol tudjuk, hogy annak a másiknak a gyenge pontja van. Ahol egy ember életében a leggyengébb láncszem kitapintható. A görög mitológiában ismerős lehet Achillész példája, akit az édesanyja Tétis megfürdetett a Styx folyó vizében, mert erről a folyóról azt tartották, hogy akit megfüröztenek benne, az ott, ahol a testét a víz érinti, sebezhetetlen lesz. A kisgyermeket sarkánál fogva mártotta bele a vízbe egy pillanatra, így a testét mindenütt érte a víz, de ott nem, a sarkánál, ahol az édesanyja a gyermeket fogta. Ezért később Achillész a sarkán volt sebezhető. Ez volt a gyenge pontja. Mi ez a mi életünkben? Nekünk is van Achillész pontunk. Biztos, hogy van. Egészen biztos, és az Isten tiszteletnek ebben a csendjében és áhítatában olyan jó lenne, hogyha az Isten szent lelke erre rá tudná irányítani a figyelmünket. Az az a pont, amelyben újból és újból emiatt veszítjük el a fonalat. Amikor újból szembesülünk azzal, hogy már megint beleestem ebbe a hibába, pedig nem akartam. Szerettem volna, hogyha már a hátam mögött van. Nos, Júdás Achillész sarka a pénz volt. Más evangéliumi történet is alátámasztja ezt. Egy alkalommal Mária Betániában egy drága nárduskenettel megkente tisztelete jeléül és hódolata jeléül köszönetgyanánt is Jézus fejét. Júdás azt mondta ennek láttán, Miért nem adták el azt a drága kenetet 300 dénáron, és miért nem adták az árát a szegényeknek? Az ember, aki a szellemi értékeket azonnal át tudja számítani anyagi értékekké. Van ennek mai formája is. Akik azt mondják, nem megyek templomba, mert kiesek a munkából. Jézus számára fontosabb volt, hogy Júdás élete megváltozzon, mint az, hogy mi történik a pénzzel. Hát, ha a bizalommal gyógyítani kezdi belülről ezt az embert. Szeretete teljességében kockáztatta tanítványai szerény vagyonát csak azért, hogy ennek a tanítványnak, Júdásnak az élete helyre jöjjön. Ma úgy tekint erre az igét hallgató gyülekezetre, hogy vesszen minden mulandó, csak bennünk kicserélődjön a régi értékrend, a krisztusi újra. Mert Isten a kereszt által számunkra ma délelőtt azt üzeni, hogy vesszen minden. Fontosabb vagy, ember, minden értéknél. Még az Isten fiának a drága életénél is fontosabb vagy. Csak neked megújult életed legyen. Minden veszhet, a legdrágább is. Aki tulajdon fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Rábízta tehát a tanítványok pénzét. Ezzel először egy nagy esélyt adott Júdásnak. De Júdás számára a második esély akkor lett volna, amikor Jézus egyszerre mártott vele a tálba, és szembesítette tanítványát igazi arcával, hogy el fogja árulni őt. Itt már szűkült a kör, itt már egészen konkrétan megnevezte Jézus, hogy miről van szó, hogy Júdás, vigyázz, nagy bajban vagy, innen még lehetne visszaút. Jézus tekintete most összetalálkozik a miénkkel. Szeretne esélyt adni arra, hogy folytatódhatna másképpen is az életünk. Igen, azokban a dolgokban is, amelyeket eddig már olyan sokszor elrontottunk. Tekintete biztatón fordul felénk. Jól tudja, hogy vannak már mögöttünk kihasználatlan esélyek, és van Achillés sarkunk. De azt mondja, most nem ez számít. Most az számít, hogy innen ővele van tovább. Még innen is van tovább. A harmadik esély a Gecsemáné kertben volt. Júdás ekkor már megbeszélte a katonákkal, hogy azt kell majd elfogniuk, akihez majd ő odalép, és az üdvözlés jeleképpen megöleli, és álságosan megcsókolja. Így lett. Amikor Júdás Jézus elé lépett, Jézus az üdvözlés helyett valami mást mondott. Egy kérdést tett föl. Azt kérdezte tőle, barátom, miért jöttél? Ezt az apró mozzanatot az evangélisták közül egyedül csak Máté jegyezte föl. De milyen jó, hogy Máté följegyezte. Nem tudta, hogy Júdás miért jött? De igen. De vannak idők, amikor Isten kérdez. Erre mindig rá szoktam csodálkozni. A Szentírás legelején is hangzik két kérdése Istennek. Az első akkor hangzott, amikor az Édenben az első emberpár szakított a tiltott fa gyümölcséből, és szembefordult Istenével. Azt olvassuk, hogy Isten akkor a kertben hűvös alkonyatkor járt, és lépteinek zaját hallva az emberpár elrejtőzködött Isten elől. Ekkor is hangzott egy kérdés, hol vagy? Nem tudta? Pontosan tudta. Itt nem lett volna igaz az, amit a zsoltáros később megfogalmazott, hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak. Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a Seolban vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem. Egy fejezettel később történt az első gyilkosság. Azóta rengeteg történt a világtörténelemben. Talán ebben a pillanatban is halnak meg emberek az orosz-ukrán fronton. Elhangzott egy kérdés akkor is a gyilkos Káin felé. Hol van Ábel, a te atyád fia? Nem tudta volna Isten? De pontosan tudta. Itt nem lett volna igaz az, amit a megváltó megfogalmazott, hogy a te atyátok tudta nélkül egy hajszál sem eshet le fejetekről. Itt egy ember egyszerűen csak úgy elveszhet, kikerülhet Isten látóteréből? Bizony nem. De mondom, van idő, amikor Isten számára csak a kérdés marad. Azért csak a kérdés, mert ő neki mindig fontos, hogy bennünk fogalmazódjanak meg értékek, életértékek és új életlátás. És ne kívülről érezzük rákényszerítve magunkra, hanem belül, mert az a miénk. Hogyha valamit kívülről súlykolnak, az ellen sokszor tiltakozunk és visszautasítjuk. De ha ma itt valami belül meg tudna fogalmazódni, barátom, miért jöttél? Akkor kiigazodna az eddig sokféleképpen összekúszálódott életünk. Úgy lett Krisztus követő, hogy nem tért meg. Most másodszor azt láttuk, hogy nem használta az utolsó esélyt sem. Harmadszor az is látszik ennek a tanítványnak a példájából, hogy maga kereste megoldás áldozata lett. Júdás talán azt gondolta, hogy a főpapok saját körükben ítélik majd el Jézust, vagyis kiközösítik a zsinagógai közösségből. De ennél többet nem gondolt Júdás, több szentírás magyarázónak ez a véleménye. Amikor azonban megértette azt, hogy többről van szó, hogy Jézust halálra fogják ítélni, és pont azért ítélik halálra, mert ő kijátszotta urát a katonáknak, a hatalomnak, akkor rászakadt ennek a felelősségnek a súlya, és megbánta. Mert valahol az ember lelke legmélyén, még a legterheltebb lelki ismeret is meg tud szólalni. Akit legjobban gyötör a sátán, Júdás az Iskarióti. Dante az isteni színjátékban Júdást ezekkel a szavakkal ábrázolja, mint akit a sátán legjobban gyötör, mert jótevőjét elárulta. Júdás Dante szerint a poklok mélyén, a jégtóban szenved, a 9. kör 4. alkörében, ahol a legmagasabb hatalmasságoknak, Istennek, a világcsászárnak az árulói szenvednek. Ha valaki ilyen mélységet lát, azt mondjuk az Úr Jézus Krisztus nevében, innen is van visszaút, akkor, hogyha van őszinte megbánás. Ha valakinek van bármilyen lelki terhe, tegye le, mert van visszaút, addig, amíg vagyunk, addig van tovább. Mindent meg akar tenni, hogy a dolgokat meg nem történté tegye, úgy, mint Arany János Ágnes asszonya, aki az őrültségig mosta a már habtiszta gyolcsot, mert ott látta benne, lelkiismerete által ott látta benne a gyilkosságának a jelét, az ártatlan embervért. Vissza akarta adni a 30 ezüst pénzt, de a papok nem fogadták el, mert azt mondták, hogy vértapad hozzá. És ekkor kimondott egy nagyon súlyos mondatot Júdás. Vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Azt kell mondjuk, kedves testvéreim, hogy Júdás egy nagyon fontos felismerésre tett szert. Felismerte azt, hogy vétkezett. Önismeretre jutott. De úgy látszik, ez nem elég ahhoz, hogy valaki megszabaduljon. Az önismereti tréningek nem alkalmasak erre. Azoknak más a célkitűzésük, azok nem helyettesíthetők, nem cserélhetők össze azzal, amiről itt szó van. Ugyanis Júdásból hiányzott az Istenismeret ebben a sorsdöntő kérdésben. Nem elég önismeretre jutni. Az önismeret mellé Istenismeret is kell. A zsidókhoz írott levél szerzője Ézsauval kapcsolatban mondja, nem találta meg Ézsau a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste az áldást. Megbánás helye, a megtérés helye. Júdás sem találta meg a megbánás helyét, noha kereste, mert rossz helyen kereste. Csak az emberekig jutott el. Csak addig jutott el, akiktől kapta azt a pénzt. De el kellett volna jutni addig, ameddig eljutott Péter apostol, amikor háromszor megtagadta urát, és később Jézus háromszor megkérdezte tőle a feltámadása után, Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? És a harmadik kérdés, újból egy kérdés, ugye, mint az előbb is láttuk. A harmadik kérdés döbbentette rá Pétert arra, hogy ezek a kérdések arra mennek ki, hogy ő valahol elrontotta a dolgát. És még mindig van lehetőség, még mindig van lehetőség arra, hogy visszalépjen. Ott, abban a sorsdöntő helyzetben, abban a rettentő körülményben. Nos, a kettő együtt kell. Istenismeret és önismeret. Helyes istenismeretnek és az ebből fakadó helyes önismeretnek együtt kell járni. A Szentírás talán legrövidebb imádsága az, amit a tékozló fiú mondott el akkor, amikor visszatért az atyai házhoz. Azt mondta az édesapjának, atyám, vétkeztem. Ennél rövidebb imádság alig, ha van a Bibliában. De látjátok, mind a kettő benne van. Helyes istenismeret, hogy az, akivel beszélek az imádságaimban, az nem egy személytelen világhatalmasság. Ez nem egy nem tudom kicsoda valaki, hanem személyes kötődésem van hozzá az én atyám. És van helyes önismeret is itt. Vétkeztem. A kettő együtt jár, és a tékozló fiú hazatalált. Haza lehet találni. Le lehet tenni, hátunk mögött lehet hagyni azt, amit ma esetleg másképpen tennénk, mint az életünk korábbi szakaszában tettük. Júdás életében ez a kettő nem volt meg. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv leírja, hogy az árulása szörnyű súlya alatt lelkileg összeroskadt, és felakasztotta magát alig pár száz méternyire a Golgotától. Egy mezőn, amelyet Akeldama mezejének, azaz vérmezőnek neveztek el. Ez mindig így van. A kérdés ma így szól, Golgota vagy Akeldama? Jézus vagy magunk kereste megoldások? Csak önismeret vagy önismeret istenismerettel együtt? Mert ha ez megvan, akkor a kegyelem a miénk. Így van ez mindig, mondom. Vagy szemben a Golgotával, háttal a vérmezőnek, vagy szemben a vérmezőnek, és háttal a Golgotának. Az életünk elmondja, hogy mi van velünk szemben, és mi van a hátunk mögött. Nem csak a szavaink, a cselekedeteink is elmondják. Ha vannak elrontott emberi kapcsolataink, csípős nyelvünk, és irigy szemünk, és ezek sebeket is okoztak esetleg másoknak, a Golgotának hátat fordítottunk. Úgy olvassuk, szinte zólai képekkel írja le Lukács, az evangélista, az orvos, hogy amikor felakasztotta magát, leszakadt, és kifordult a belső része. Mondom, szinte zólai képek, megrázó színek. De családok, barátságok, emberi kapcsolatok is lehetnek ilyen középen ketté hasadtak. Amikor minden kifordul, ha nem is a gyomrán keresztül, hanem a száján keresztül, a szívből minden kifordul. Befennyeződik minden. Hasat lelkek, hasat beszédétől. Ez néha beszüremkedik a legmeghittebb beszélgetéseinkbe. Beleivódnak a gondolatainkba. Önmagunk erejéből kitörölhetetlenül. A Cselekedetek könyve írja le Júdásról azt is, hogy elnyerte ennek a szolgálatnak az osztály részét. Igen, ezt egyszer mindenki elnyeri. Mi is elnyerjük a szolgálatunk osztály részét. A nagy kérdés mindig az, hogy hol van ez az osztály rész és mi a tartalma. A kérdés az, honnan indulunk, a vérmezőtől a Golgotáig, vagy a Golgotától a vérmezőig. Adja Isten, hogy a szívünk remegjen bele, hogy a meghasadt szívű Jézust lássuk, és ne a lelkünk hasadjon ketté, mert elszakítottuk magunkat tőle. Júdás életének három jellemvonása, három ecsetvonás egy tanítvány lelki arcáról. Úgy lett Krisztus követő, hogy nem tért meg. Ez nem egyedi jelenség, 21. századi is lehet. Krisztus közelében is hordozhatja valaki ó emberének az értékrendjét. De ő ma azt mondja nekünk, ezt hagyd el. Aztán hagyd el a gyötrő életszomjadat, és az ebből fakadó rossz következményeket, mert ezeket egyedül ő általa lehet megoldani. Megváltó úrunk mondta az evangéliumokban egy helyen, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, élő vizek folyamai ömlenek annak belsejéből. Aztán azt is láttuk másodszor, hogy nem használta az utolsó esélyt. Egy gyógyító kérdés hangzik. Barátom, miért jöttél? Azért vagy itt, mert téged Isten keres. Ma egy nem tudhatjuk, hogy még megismétlődő esélyként-e, de most még itt, ezen az Isten tiszteleten bizonyos, hogy bennünket, mindannyiunkat keres. És harmadszor, maga kereste megoldás áldozata lett. Ne Júdás útja legyen a miénk. A megbánás helye Krisztusnál van. Ehhez nem kell más, csak egy nagyon rövid imádság. És ez valakinek bejött. Atyám, vétkeztem. És a folytatást tudjuk. A visszafogadás volt erre a válasz. Szavak nélkül, a tettek által. Vendégséget szerzett neki. Gyűrűt húzott az ujjára, az aláírását helyettesítő pecsétet. Ünnepi köntöst adott rá, és örvendezés volt a háznéppel együtt, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Bennünk ma az elveszettet keresi. Adja Isten, hogy a megtalálás öröme Isten mennyei világát hassa át, és ebben az örömben egyszer, mint általa szerzett osztály részünkben, nekünk is részünk lehessen majd. Amen. Úgy van jól, Urunk, ha Te mondod el nekünk, hogy kik is vagyunk valójában. Ha nekünk kell válaszolnunk erre, hajlamosak vagyunk a végletekre. Gyakran elbízzuk magunkat, máskor pedig lebecsüljük ajándékaidat, amelyeket nekünk adtál. Köszönjük azokat az időket, amikor elállod az utunkat, és nem mehetünk tovább magunk választott a célok felé, hanem megmutattad a jó irányt nekünk. Köszönjük, hogy hozzád árulásból, tagadásból, elrontott életünk szövevényeiből is meg lehet érkezni, akár itt most is. Köszönjük, hogy elesettségünkben nem hagysz egyedül, felveszed a betegek sorsát, velük vagy erőtlenségükben. Köszönjük, hogy munkálkodsz úgy, mint gyógyító Isten, közöttünk és bennünk. Köszönjük ennek látható, élő jegyeit, amikor valaki betegség után itt van újból a gyülekezet közösségében. Légy népeddel itt a Kárpát-medencében, jelenlegi határainkon innen és túl, és szerte a világban. Különösen is kárpátaljai népünkért emeljük fel most is szavunkat. Lásd a kiüresedő településeket, amelyekben még 102 év után is tiszta magyar szó hangzott. Légy erősítőjük, megtartójuk, bírd jobb belátásra azokat, akiknek egy időre hatalmat adtál a kezükbe, és használd ezt a hatalmat arra, hogy legyen vége a vérontásnak. Vezesd vissza tétova útkeresésben lévő népünket, mely a háború miatt hagyta el otthonát. Köszönjük, hogy közel vagy hozzánk, mert Jézus Krisztusban emberré lettél, és atyai szívedben ismered, hogy mit jelent embernek lenni. Ő érte kérünk, szent lelked által figyelmez imádságunkra. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 489. dicséret első, második, harmadik, valamint 8. versét. Első verse így kezdődik: Ó Isten, ki a törődött szívet meg nem utálod.
Thank you.
Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Amen.